ami ugyanakkor nem feltétlenül könnyen érthető, és pont ezért választottam, mert már többször találkoztam azzal a kérdéssel, hogy mit is ír nekünk Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 20. és 21. versében. A 5. fejezet utolsó két verséről van szó. Ez lesz most az alapigénk. Mielőtt azonban elkezdenénk együtt gondolkozni az apostol üzenetéről, egy másik apostol leveléből idézné, csak nagyon röviden, bátorításképpen. Ugye Péter apostol írja, 2. levelében, 3. fejezet 15-ös, 16-os versében a következőket. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, melyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Tehát azzal a ritka példával találkozunk, hogy akár az egész Biblián belül, hogy az egyik irat egy másik iratról konkrétan említést tesz, itt pedig az egyik apostol tesz a másik apostolról említést, ráadásul úgy, hogy azt mondja, hogy vannak az ő írásaiban némely nehezen érthető dolgok. És az a két vers, amiről most fogunk gondolkozni, talán ezek közé a dolgok közé tartozik, de nagyon fontos, amit ugye már Péter apostol is mond, hogy amiket a tudatlanok és álhatatlanok, azok, akik elcsűrnek, csavarnak, és ez a maguk vesztére történik. Ez az elcsűrés, csavarás. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket az igehelyeket is jól értsük. Az értést, a megértés segíti, reményeim szerint egy papírlap, amit a Katalin mindenkinek ad, aki kér belőle legalábbis, mivel szövegértelmezésről van szó, talán segíti a közös gondolkodásunkat, hogy tudjátok követni azt a logikát, ami megjelenik a prédikációban, ami logika, ugye a szöveget igyekszik magyarázni, és későbbiekben pedig mindenkit emlékeztetni is tud arra, hogy tulajdonképpen miről volt szó. Annyi tartozik technikailag ehhez a papírlaphoz, hogy az előbb hallott Péter apostoltól származó idézet található a papírlap legalján, szintén emlékeztetve mindenkit arra, hogy hogyan is álljunk a szövegünkhöz. A fekete színű betűk pedig azok a Biblia idézetek, tehát a Károlyi Bibliánkból származó szövegek, a zöldek pedig azok az értelmezési segítségek, amik azt mutatják, hogy az adott szó, illetve kifejezés hogyan fordítható azon kívül, ahogy magában a Bibliában most ebben a fordításban olvassuk. Hiszen ne feledjük el, hogy minden Biblia fordítás, akár egy prédikáció során a Bibliáról való beszéd, az már egy értelmezés, egy a szöveget, a mondandót előzetesen is megszűrt értelmezésnek az eredménye. Tehát nyilván az, amit Károlyi fordításában, ugye ebben az 1908-as verzióban, amit mi használunk, olvasunk, az is egy biblia értelmezés függvénye, és ebből származnak a lehetséges szóválasztások közül azok, amelyek egyébként a szövegben megjelennek. Tehát ennyi technikai bevezetés után nézzük a szövegünket. Ugye így olvasom. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodik igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ha megnézzük a Bibliánkat, az 5. fejezetnek a 2. felét az a cím vezeti be, vagy az az alcím vezeti be, ami következőképpen hangzik. mint a bűn és a halál Ádám által, úgy az igazság és az élet Krisztus által hat el minden emberre. Ugye, itt összegzi nekünk a Bibliánk, hogy tulajdonképpen miről lesz szó az 5. fejezet 2. felében, és amit már a szöveggel kapcsolatosan így előzetesen is kiemelnék, aztán az a kifejezés, ami a szövegünkben itt a 20. versnek a végén jelenik meg, ez a sokkal inkább való bővölködés, hogy vajon mit is jelent ez a sokkal inkább való bővölködés. Hiszen itt lehet egy olyan, pontosabban úgy tapasztaltam, hogy ez a legkevésbé érthető része ennek a versnek. Mit jelent ez a sokkal inkább való bővölködés? De ahhoz, hogy ezt megértsük, ugye szükséges nyilván ideális esetben az egész római levél ismerete, ez csúcsosodik ki ebben a versben, de nézzük meg, hogy az adott szövegünk miről szól. Azzal kezdi az apostol, hogy a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. Ez egy fura kifejezésnek hathat. Mit jelent az, hogy bejött a törvény? Nyilván arról van szó, hogy oda jött a törvény, valamilyen változás történt ahhoz képest, ami a korábbiakban volt, a törvény megjelent. Az a kifejezéssel, amivel itt találkozunk, az azt mutatja meg, hogy a törvény egy olyan helyre érkezett, ahol már volt valami. Hogy ezt egyszerűbben tudja megfogalmazni, szintén a római levél, és más helyeken is majd fogok a római levélre utalni, a római levél 3. fejezet 21-es versében Pál apostol, ugye ez korábban, 2 fejezettel korábban, de meg is mondja tulajdonképpen, hogy mi ez a törvénynek a bejövetele, ami a mi életünkben leginkább fontos szempont. Azt mondja tehát a római levél 3. fejezet 21-es versében, hogy most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága, melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Isten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által jut el mindazokhoz, akik hisznek. Tehát a 21-es versünk azt mondja, 3. fejezet 21-es verse, hogy most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága. De az az igazság jelent meg, és itt van egy fontos kiegészítés, hogy amelyről egyébként tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Tehát nem más igazság, vagy egész pontosan az igazság szó, az igazságosság, az Isten igazságossága jelent meg. Nem egy másik törvény jelent meg, hanem a törvénytől abban az értelemben függetlenül, hogy egy új úton mutatkozik meg, de egyébként ugyanaz az igazság, amiről a törvény, a próféták korábban már tanúbizonyságot tesznek. Hiszen Jézus is azt mondja, hogy tanul, ugye, amikor a farizeusokkal vitatkozik, hogy tanulmányozzátok a törvényt, mert azt hiszitek, hogy abban van az örök élet. És igazatok van, hiszen, és mondja János evangéliumában, hogy rólam tesznek bizonyságot a törvény és a próféták. Itt ugyanezt mondja az apostol, hogy most megjelent az az igazság, az Istennek az az igazságossága, amiről egyébként korábban a törvény és a próféták már tanúbizonyságot tettek. Tehát ilyen értelemben jött be a törvény a világba. Egy új formában, de a törvény már ott volt más formában, ahogy itt az idézetben, a 3. fejezet 21-es versében láttuk, már ott volt a törvény, ugye a mózesi törvényről volt ott szó, tehát a mózesi törvény formájában, és ha tovább megyünk ugye az időben visszafelé, a teremtés irányában, akkor ott volt már a törvény, amit Noé kapott, ott volt a törvény, amit Ádám kapott, vagy ha a római levélben haladunk visszafelé, ugye az 1. fejezetben, 2. fejezetben szó van a teremtett világban az Isten törvényének a megnyilatkozásáról, illetve a lelki ismeretünkön keresztül való törvény, az Isten törvényének ezen keresztül való megnyilatkozásáról. Tehát egyáltalán nem arról van szó, és ez a későbbiekben lesz fontos, hogy valami új dolog jelent meg, ami addig nem lett volna, hanem a törvény egy új formában jelent meg, és ahogy a törvény egyébként megjelenik, visszatérve az 5. fejezet 20-as verséhez, római levél 5. fejezet 20-as verséhez, hogy ahogy a törvény bejött, ahogy a törvény most legutolsó fázisban Jézus Krisztus élete és kereszthalála formájában egy újabb bemutatást és egy végső megerősítést nyert, ennek következtében a bűn megnövekszik. Ugye Jézus maga mondja, János evangéliumában szintén, amit már idéztünk, a 15. fejezet 22-es versében így mondja Jézus, ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnük. De most nincs mivel menteniük az ő bűneiket. Tehát Jézus is azt mondja, hogy ugye a törvény, ahogy megjelenik, és hát a római levél ebben is gazdagon ellát minket, ugye szintén a 3. fejezet 20-as verse, mert a bűn ismerete a törvény által van, vagy a 4. fejezetben, ahol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincs. Azt nem szabad tehát elfelejtenünk összegzésképpen, hogy törvény mindig volt. A legalapvetőbb, és törvény mindig van, a természet, a teremtett világ kinyilatkoztatás és a lelki ismeret, ahogy szintén a római levélben, itt a 2. fejezetben Pál apostol mondja, hogy egy olyan törvény is van, ami most nem feltétlenül az Isten törvénye, hogy mindenkinek van törvénye. Ha nem az Istenre kódolt lelkiismeret törvénye, akkor is van a társadalmakban, akkor is van az emberekben erkölcsi törvény, és minden ember tudja, hogy mi a jó, meg mi a rossz az adott társadalomban. Tehát törvény mindenképp van. Itt arról van szó, hogy egyre tisztább ugye a kinyilatkoztatás arról, hogy mi az Isten szerint való törvény. És ennek a csúcsa és a teljessége, a teljes kinyilatkoztatás volt Jézus Krisztus földi élete és halála. És ugye a feltámadása pedig a törvényre adott isteni pecsét volt, hogy ennek teljes érvénye van. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Erről lesz tehát a későbbiekben szó, erről a sokkal inkább bővölködésről. Most csak egy olyan kicsi technikai megjegyzést fűznék ehhez a sokkal inkább bővölködik kifejezéshez, hogy az apostol azzal küzd, ugye a római levél 5. fejezet 20-as versében a végén, hogy azt fejezze ki, hogy az előbb arról volt szó, hogy ha jön a törvény, és egyre inkább ismerté válik a törvény szerint, hogy mi az Isten elvárása, mi az Isten akarata, ugye egyre nyilvánvalóbbá válik, nyilván az is, ami nem a szerint való, vagyis a bűn. És mégis, ugye Jézus maga is azt mondja, hogy mivel én jöttem és beszéltem hozzájuk, ezért van nekik bűnük, de nem állít meg az Isten kegyelme, és ezt próbálja az apostol megfogalmazni, hogy nem csak addig terjed ki, hogy felhívja az embereket, úgymond informálja, hogy ez a törvény, és ezzel szemben ti cselekszitek a bűnt, hanem azt mondja az apostol itt nekünk, hogy a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Tehát ahogy a törvény ismerete révén nő a bűn, úgy, és azt meghaladó mértékben, ezt fejezi ki a sokkal inkább, növekszik a kegyelem. Egy olyan kifejezést használ erre, ami a sokkal inkább bővölködik, ő egy szóba mondja el, és a bővölködésnek egy hiperfokozatáról beszél. Úgy, mint a szupermarket, hipermarket, ugye a hipermarketnél nagyobb nincs. Most ezzel próbálja érzékeltetni, hogy a törvény bejövetelével megnövekedő bűnnél sokkal, azt messze meghaladóan bővölködik a kegyelem. Láthatjuk, hogy ebben már az örökkévaló evangéliumot ismerhetjük föl, és ezt próbáljuk alaposabban megérteni, hogy mit is jelent ez a sokkal inkább való bővölködés. A 21-es versben, mielőtt erre részletekbe kitérünk, megint tovább lép az apostol, és ugye tulajdonképpen lezárja ezt a rövid összefoglalót, ami a 20-21-es versekben van, amikor azt mondja, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által, az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Most azzal kezdeném, hogy ugye ennek a szövegrésznek a magyarázatát, ami tehát az Római Levél 5. fejezet 21-es verse, bár ki van osztva, és ott is tudjátok követni, csak nézem, hogy látható is itt nagyban. Ugye a 20. versben azzal kezdett az apostol, hogy a törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. És tulajdonképpen így zárja le ezt a gondolatot a 21. vers végén, hogy a kegyelem is uralkodjék. Ugye itt látjuk a kapcsolatot a kegyelem sokkal inkább való bővölködésével. És azt mondja, és itt talán már az anyaghoz is kapcsolódhatunk, ott látjátok a nyilakat, hogy amiképpen uralkodott a bűn, azonképpen a kegyelem is uralkodjék. Mit mond ezzel nekünk az apostol? És tulajdonképpen a bűn uralma, ami halálra vezet, és a kegyelem uralma, ami életre vezet, közötti párhuzamot mutatja be, hogy úgy fog uralkodni a kegyelem, amiképpen korábban, vagy azzal párhuzamosan uralkodik a bűn. Ugyanúgy fog uralkodni. Itt tehát nincsen ilyen bővölködésről szó. Azt mondja, hogy most, amit állít, az az, hogy a kettő dolog, a bűn uralma, ami halálra vezet, és a kegyelem uralma, ami életre vezet, az hasonlóképpen működik. És ezt magyarázza tulajdonképpen ugye a korábban levő versekben, és ezt ugye ebben is folyamatosan, amiről szó van, az örökkévaló evangéliumot keressük igazából. Azt már megtaláltuk, hogy a törvény, amit sokan elítélő, szigorú és félelmetes dologként értelmeznek, az igazából az evangéliumot hirdeti meg nekünk. És itt le is írja nekünk az apostol, csak még nem értjük teljesen, hogy mit jelent az, hogy a törvényadás mellett, a törvény teljessététel, a teljes bemutatása mellett, azon kívül, hogy a bűn megnövekszik, mert ismeretünk van arról, hogy mi a jó, és tesszük a rosszat továbbiakban, mit jelent az, hogy a kegyelem mindezek révén fog sokkal inkább bővölködni? És mindez tulajdonképpen pont azért történt, ahogy mondja, hogy a kegyelem is uralkodjék. Ha megnézzük a Római Levél 15. fejezet 18-as versét, itt láthatjuk tehát 18-19-es versekben ez a bizonyos párhuzam, hogy hogyan működik a bűn uralma és a kegyelem uralma. Azt mondja a 18-as versben az apostol, hogy bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, vagy amint látjátok itt a kiadott anyagban az elmarasztalú ítélet, azonképpnek egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása, azaz a felmentő ítélet. Tehát látjuk, hogy párhuzamot mutat. Itt most párhuzamban kezeli a bűnt, a kegyelmet, a halált, meg az életet. Mind a kettő működik. Egy-egy törvényszerűségről van szó. Megindokolja, hogy ez honnan származik. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen szintén egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Ugye, amit itt a zöld betűkkel látok, az az, ugye, hogy ahogy az egy ember engedetlensége sok embert bűnössé tett, tehát annak eredményeképpen lettek sokan bűnösökké, ugyanúgy az egynek engedelmessége sokakat igazzá tesz. Láthatjuk tehát, és megint akkor nézzük, mi ebben az evangélium. Az evangélium az, hogy ahogy a bűn az egyéntől függetlenül, tőlünk, személyünktől függetlenül létezett a mi születésünk előtt a világban, ugyanúgy tőlünk függetlenül létezett a mi születésünk előtt, ugye Krisztus előtti emberek számára, mint ígéret, létezett a kegyelem is. Mind a kettő, az egyénektől függetlenül létező dolog. Nem mi vagyunk alapvetően felelősek egyikért vagy a másikért. Ezek létező törvényszerűségek ebben a világban, és az apostol ebben a levelében, de tudjuk a Biblia egészének tanúbizonyságából máshol is, mindig arról van szó, hogy ez a kettőféle törvényszerűség van, nincs egy harmadik vagy negyedik, csak kettőféle van. Az örömhír számunkra az lehet tehát, hogy a bűnért, a nagybetűs bűnért nem mi vagyunk felelősek. Az létezett előttünk, és ugyanígy, és ezt is meg kell értenünk, és nagyon fejbe kell tartanunk, hogy a kegyelemért semmi vagyunk felelősek, nem mi hoztuk el a világra az üdvösséget, és nem fogunk, ami ugye egy fontos figyelmeztetés, a saját cselekedeteinkkel semmiféle üdvösséget sem magunk, sem mások számára elérni. Ez a két dolog teljesen függetlenül működik az életünkben és a világban. Vagyis a megoldás valójában a bűn kérdéskörére nem bennünk van. Nem tudjuk mi ezt a helyzetet megoldani. Vagy az egyik pályán mozgunk, és vagy a bűn pályáján vagyunk, és ez a törvényszerűség működik az életünkben, vagy a kegyelem pályáján vagyunk, és az a törvényszerűség működik bennünk. Tehát nem tudunk mit tenni a kettő között, ha ezt felfogjuk, ha megértjük, vagy persze sodródunk hol ide, hol oda, vagy tudatosan választunk, és elmondjuk, hogy mi szeretnénk szabadulni attól, ami ugye a tagjainkban van írva, a bűntörvénye, a bűnre hajló természetnek az uralma alól szeretnénk szabadulni, és ezért kívülről kérünk segítséget, kívülről keressük a megoldást, nem magunkban keressük a megoldást. Mert megértettük, hogy bennünk nincs megoldás, nem lesz bennünk megoldás. És ahogy magunkban nincs megoldás, így más embereknél se lesz megoldás. Ők se tudnak, hiszen ugyanolyan emberek, mint mi, minket igazából jobbá tenni, egyetlen egy helyen van megoldás. Annál az egynél, akiről a 18-as versünk ír, annál az egynél, akinek az igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása, a felmentő ítélet. Hiszen az ő engedelmessége által lesznek sokan igazakká, vagyis változtatnak, tétetnek igazakká. Amiről szó volt a szombatiskolán, az a bizonyos szeretet, az agapé. Ugye olyan emberek tétetnek igazzá, akiknek nincs ehhez közük, mert az egynek engedelmessége miatt tétetnek igazzá. Ugye nem azért, mert ők engedelmesek, vagy bármit tettek, vagy bármilyen a minőségük, hanem azt mondja az apostol, hogy ez egynek engedelmessége. Jézus Krisztus helyettes áldozata az, ami alapján igazzá tétetnek. Még egy olyan pihentető kitérőt tennék ezzel az igehelyel kapcsolatosan, ami az engedelmességre és az engedetlenségre egy kis magyarázat az eredeti szövegben, ugyanis, és nem áll olyan nagyon messze a magyartól, de azért a görögben az engedelmesség szó, azt úgy fejezi ki a görög, hogy alááll annak, amit hall az illető. Vagyis ugye meghallja, megérti, hogy miről van szó, és azt szerint cselekszik. Engedünk ugye annak, amit hallunk. Az engedetlen nyilván ennek az ellentéte, de ő ezt ugyanígy a hallással fejezi ki, és azt mondja, hogy annak, amit hall az illető, annak ellen áll. Tehát láthatjuk, hogy azért itt el van rejtve az engedelmességben megint csak az egyéni hozzáállás ahhoz a bizonyos törvényhez, törvényszerűségekhez, amelyet egyébként megismerhetünk, illetve megismertek ezek a két emberek, akikről itt most szó van, vagy inkább úgy szabadna fogalmaznom, hogy személyek. Hiszen Jézus Krisztus az egyik ilyen személy, akiről szó van. Tehát már két olyan elemét az örökkévaló evangéliumnak megismertük eddig, ami mindenféleképpen és minden körülmények között az Isten felé kell, hogy terelje a figyelmünket, és Jézus Krisztusra, és a nála való megigazulása, tőle való, az életnek a tőle való kérése és elnyerése felé kell, hogy terelje a figyelmünket. Az az ígéret, hogy a kegyelem sokkal inkább bővölködik, és az a tény, amit már itt végig gondoltunk a 18-19-es versek kapcsán, hogy az ő engedelmessége által lehetünk csak igazán igazakká, és más megoldás nincs. De, ugye, ami az örömhír ebben, hogy van megoldás. Tehát nála van a megoldás, nála keressük a megoldást. Eddig, amiről szó volt, az a kétféle törvényszerűség működése közötti párhuzam. Amiből ugye az volt a lényeg, hogy a bűn is működik, a világban működik bennünk, és működik a kegyelem is, tőlünk függetlenül. A kettő ebből a szempontból azonos törvényszerűséget jelent. De nézzük meg, hogy mi a különbség a kettő között. A 15. versben, tehát szintén az 5. fejezetben vagyunk, még mindig, a Római Levél 5. fejezet 15-ös verse, azt jelenti ki, hogy de a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Tehát eddig arról volt szó, hogy azonos a hatásmechanizmus. Most pedig azt mondja, egy kicsit visszább léptünk, hogy de egyébként nem úgy van, nem azonos a kettő. Tehát a hasonlóságok párhuzama után most megnézzük az ellentéteket. Mi itt az ellentét a kettő között, és mi megint csak számunkra ebből az örömhír. Azt mondja a 15-ös versünk, hogy amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, viszont folytatja, a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. Folytatnám inkább így egyben először. Azt mondja nekünk a 16-os versünk, hogy és az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Ugye azzal kezdtem, hogy nehezen érthető, talán itt most már benne vagyunk a sűrűjében a nehezen érthetőségnek, hogy vajon mit akar itt nekünk mondani a szöveg. Nézzük tehát lépésről lépésre. Az az indítás, hogy amaz egynek esete, tehát a 15-ös versnek az eleje, amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, ezt értjük. Ugye az eset az a törvényszegésre utal. Az a szó áll igazából itt. Tehát nem csak egy akármilyen eset, hanem a bűnesetről van szó. Ádám törvényszegéséről van szó. Mi ez az eset? És miért halhattak meg sokan? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, amiben nagyon sok ember el tud veszni, hiszen az eredendő bűn tana az itt az 5. fejezet 2. fejezetében lelte meg a maga gyökerét, ha szabad így fogalmaznom. Ez az a fejezet, és ezek azok az igehelyek, amik egyébként az eredendő bűn tanát megindokolják azok számára, akik ebbe gondolkoznak. És ezért van az, hogy ennyire sokféle pontosító megjegyzést kell tenni, mert amikor ezt ugye fordították, vagy akik ezen gondolkoztak, nem voltak feltétlenül mentesek ettől a tantól. De nézzük meg tehát, hogy mit jelent ez a bizonyos egyeset, ami egyébként kihatott sokakra, hogy hogyan hatott ki sokakra, ami miatt sokan meghaltak, hiszen ők az előbb bemutatott ugye, kétféle törvényszerűség közül a bűn törvényszerűségének útján élték az életüket. Az 5. fejezetünk 12-es verse, tehát a Római Levél 5. fejezet 12-es verse, ahogy tulajdonképpen ez a szakasz kezdődik, a következőt mondja, egy jól ismert ige szakaszról van szó. Róma 5.12. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Tehát egy nagyon erős kijelentéssel találkozunk. Azt mondja itt nekünk az apostol, mindenek előtt, tehát ez ennek a szakasznak a legeleje, hogy mindenek vétkeztek. És csak ennyit mond, azt nem mondja, hogy mindenek vétkeztek ő benne, ahogy a szerdendő bűn tanítja, hogy Ádámban vétkezett mindenki, és ezért nyilván mindenki vétkes, hanem mindenki vétkezett. Van egyébként számtalan más igehelyünk is a Bibliában, ami pontosan arról szól, hogy mindenki a saját vétkéért felelős, és mindenki a saját vétkéért be nem vallott bűneiért nyeri el, vagy kapja az elmarasztaló ítéletet, és nem pedig Ádámért, vagy éppenséggel valaki másnak a vétkeiért. A legismertebb ezek közül az Ószövetségi két ige szakasz, Ezékiel 18-20, ezt azért olvasom, mert nagyon fontos, hogy a fejünkben legyen, hogy ne is gondoljunk Ádám vétkére, mint ami minket kárhozatra visz, vagy egyáltalán oda enged minket. Azért, mert ő vétkezett, mi lennénk úgymond felelősek, ugye? Tehát ez egyébként is furcsán hangzik, legalábbis a mai fejünk számára. De hát azt mondja Ezékiel 18-20, hogy amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. Tehát ez egyértelmű kijelentés. A fiú ne viselje az apa terhét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, a gonoszon az ő gonoszsága legyen. És van még több ilyen igehelyünk a Bibliában, tehát ezt egyértelműen fogalmazó igehelyünk, amit itt esetleg lehet másképp is magyarázni, értsük úgy, ahogy az Ószövetség igehelyeink példának okáért itt Ezékielnél, vagy Mózes második könyvében, ahogy 24. fejezetben azt mondja, hogy meg ne ülettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ülettessenek az atyákért. Mert hogy? Ki az ő bűnéért halljon meg. Egyértelmű megint csak, hogy mindenki a saját bűnéért, a saját vétkeiért felelős, és nem másért. De mégis, akkor hogyan hatott el a halál ennek az egy embernek a bűne és bűn esete révén úgy, hogy bár nem az ő vétkéért, ugye nem az eredendő bűn miatt, de mégis sokan haltak meg. Azt mondja a bűn meghatározására a Bibliánk, János apostol első levelében, hogy valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. Nagyon egyszerű megfogalmazás. Tehát a bűn a törvénytelenség, és tulajdonképpen aki ugye cselekszi, tehát cselekedetekről beszél az apostol, János első levelének 3. fejezet 4. versében a bűn cselekvése, az a törvénytelenség cselekvése. És ugye nagyon egyszerűen lefordítja, hogy a törvénytelenség az maga a bűn. És ez az a vétek, ami mindenkit érint, hiszen azzal kezdtük, hogy a halál minden emberre elhatott, mivel mindenek vétkeztek. Nem szoktam kiszólni, csak figyelem az arcokat. Mindenki gondolkozik, remélem, és nem kétségbeesve próbálja követni, hogy miről van szó, hanem inkább elgondolkozik azon, amit hall. Meglátjuk majd a végeredményt. Délután természetesen mindenről lehet szó, meg arról is, ami egyébként a papíron szerepel, és most nem kerül sorra. Nézzük tehát, hogy mi áll szemben ezzel a bizonyos egy darab törvényszerűséggel, amit átlépnék itt a vízszintes vonalat, és a 16-os vershez még ugranék, most függőlegesen, hogy az egy esetének, az egy törvényszerű szegénységének, ugye az lett a következmény, hogy az ítélet egyből lett kárhozottá. Na most ez aztán végképp nehezen értető, hogy mit akar itt mondani a Biblia, de a szöveg úgy adható vissza, hogy egy bűn kapja az elmarasztaló ítéletet, vagyis, hogy Ádám egy személyes bűnéről van szó, és ezzel, hogy az ő törvényszerűsége, törvényszegése hogyan hatott el, ugye már foglalkoztunk, de az ítélet az nem a minket sújtó ítélet, az nem az ő vétke miatt ér minket, hanem a személyes vétkeink miatt, az ő ítélete az csak ő rá vonatkozik. Mert az ő bűne kapja az elmarasztaló ítéletet. Ne felejtsük el, hogy folyamatosan Ádám és Krisztus párhuzamáról van szó, a két személy cselekedeteinek összehasonlításáról, illetve azoknak a hatásáról miránk. És ez az összehasonlítás azért fontos, hogy értsük, hogy ugye az első blokkban, amiről már szó volt, ott a párhuzamok voltak. Most ellentétekről van szó. Próbáltuk megérteni a bűn Ádám oldalát, de mivel ellentétről van szó, ezért jobban fogjuk érteni ezt az oldalt, ha megnézzük a másik oldalt. Ugye, az ellentétek fogják kiemelni egymás a kettő között a különbséget. Tehát nézzük most a jobb oldalt, a 15-ös, 16-os, 17-es versekben, hogy mi van egyébként a kegyelemről ezekben a versekben. Azt mondja, hogy a kegyelemből való ajándék, tehát ez egy ingyenes ajándék, egy adomány, amely az egy ember Jézus Krisztusé sokkal inkább elhatott sokakra. És úgy folytatja ugye, ugyanezt az oldalt a 16-os versben, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Tehát látjuk, hogy először is, visszatérve a korábbi gondolatmenethez, ugye egy kegyelemből való ajándékról beszél a 15. versben. Egy ingyenes ajándékról, egy adományról, ami kegyelemből érkezett a világunkba, és kegyelemből érkezik hozzánk is. Megint csak arra emlékeztet minket a szöveg, hogy ugye, mivel ajándékról van szó, nekünk ehhez teremtő vagy cselekvő értelemben nincs közünk. Az ajándékot elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk, de az egyébként eljött a világba. Ami ajándék ugye hozzá is teszi, hogy az egy ember Jézus Krisztusé, megint csak utalva az ő életére, helyettes áldozatára. És itt megjelenik az a gondolat, amivel ugye tulajdonképpen kezdtük a közös gondolkodást, a sokkal inkább való bővölködést. Itt lehet megragadni azt, hogy mit jelent az, hogy sokkal inkább bővölködik, vagy sokkal inkább, ugye, ahogy a szövegünk írja, elhatott sokakra. Mert ugye azt még hozzáteszi, hogy az ajándék sok bűnből való van igazulásra. Tehát amíg Ádámnak a bűnesete, törvényszegése miatt az ítélet őt éri, és nem minket, addig, és ugye ott akkor egy törvényszegés, egy bűn, egy ítéletről van szó, ezzel szemben Jézus Krisztusnál az ő ajándéka, az, ahogy olvassuk a 16-os versben, sok bűnből van igazulásra jutni. Éppen ezért írhatja korábban, tehát itt az egy és a nagyon sok, ugye a végtelen számú áll szemben az egy bűnnel. Éppen ezért mondja azt, hogy sokkal jobban elhatott, vagy ahogy, ha még tudtok követni, a 15-ös versben ugye ott szerepel zölddel, a sokkal inkább elhatott alternatívájaként, hogy sokkal jobban, intenzívebben, sokkal nagyobb létszámú ugye, bűnökre hatott el a bővölködésében, mint az a bizonyos egy. Tehát a lényeg az, hogy a Jézus Krisztus által érkezett adomány, ez az ajándék, ez egy sokkal nagyobb hatásfokú ajándék, vagy nagyobb hatású esemény, mert sokkal nagyobb, ugye az egyhez képest sokkal nagyobb létszámú problémát old meg, vagy oldhat meg, mindenkire elhat. És ráadásul azt mondja a folytatásban, de most megelőlegezem, hogy nem csak, hogy hat, sokakra hat, hanem azt is megmondja, hogy hogyan hat. Mert helyreállításban hat. Az élet, életet állítja bennünk helyre. Hiszen a 17-es versünk azt mondja, hogy az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által. Megint egy kicsit fura a fogalmazás, ha helyreállítjuk, azt mondhatjuk, hogy az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál büntetés az embereken, és az egy miatt, vagy amiatt, ugye, annak az okán, amiről már szó volt, hogy ez a, nem az ő vétke jogilag, kárhoztat minket, és visz az ítéletre, hanem azért, mert megjelent a bűn a világban, és mint bűnrevívő hajlammal rendelkező emberek, mi magunk is vétkezünk. Tehát ő miatta van egyébként ez a hajlam bennünk, hiszen ő vétkezett, ennek megvan a következménye, de nem az a következménye van meg, hogy azért pusztán, mert én Ádám leszármazottja vagyok, biztos, hogy bűnös vagyok a bíróság előtt. Azért vagyok bűnös, másképp fogalmazom, mert Ádám leszármazottja vagyok, és az, amit a bűneset munkált az ő szívében, az a bűnre való hajlam, az bennem is bennem van, és elkerülhetetlenül bűnre visz, mint ahogy benne megjelent és bűnre vitte, engem is bűnre visz. Na és ezzel szemben áll ez a bizonyos sokkal inkább való bővölködés, a kegyelemnek az a bizonyos sokkal inkább bővölködése, ha visszatérünk az alap gondolatunkhoz, ami nem csak, hogy a sok ember sok vétkét viszi megigazulásra, ugye felmentő ítéletre, hanem igazzá is tesz a kegyelmi ajándék. Tehát meg is változtat. Hiszen a 17-es versünk, Római Levél 5. fejezet 17-es verse, ez a jobb alsó mező a középső táblázatunkban azt mondja, hogy sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Tehát szemben az egynek bűnesete miatti halálbüntetéssel azok, akik részesülnek, ugye, akik részt vesznek elfogadják azt a bizonyos kegyelmi ajándékot, ők rajtuk nem a halál uralkodik, hanem ezek az emberek azok, akik az életben uralkodnak. Összegzésképpen azt lehet erről mondani, hogy a sokkal inkább bővölködés mellett, amit végig gondoltunk, hogy törvény megjelenik, a bűn egyre nyilvánvalóbbá válik, de mégis a kegyelem mindennél, mindezt fölülmúlóan sokkal inkább bővölködik. Ugye ez volt az első gondolatunk. Most ugyanerről van szó, mindjárt vissza is térünk, hogy mit is jelent a sokkal inkább bővölködés. Ugye a második blokkban arról volt szó, hogy a bűn uralma, ami halálra vezet, egy törvényszerűség, és van a kegyelem, a kegyelmi ajándék, ami életre vezet, mind a kettő törvényszerűség. És most az ellentétük, hogy tulajdonképpen honnan származnak, mi az okuk és hogyan működnek, itt az ellentétekből érthetjük meg még inkább a sokkal inkább való bővölködést. Ahogy szó volt róla, tehát ha úgy vesszük, a teremtéskor bejött a bűn a világunkba, ugye az édenkertbeni bűnesetről van szó, és ezzel Ádám és az ő leszármazottai, a bűnre való hajlamnak az öröklése útján ugye egy bűnös állapotba kerültek. Szemben azzal, ahogy az Isten megteremtette őket, illetve a világot. Ennek a bűnnek mindenre kiható, pusztító hatása volt. Úgy is nézhetjük, mondjuk azért mutatom ezt a mezőt, hogy az Isten megteremtette itt a világot, de a bűneset az elhozta ide le. És a sokkal inkább való bővölködés miről szól? Arról, hogy az Isten, így mutatom, innen eljutottunk ide, nem ide állítja vissza a világot, hanem ide. Egy sokkal nagyobb bővölködés a kegyelem munkája révén, ugye nem arról van szó, hogy mindössze helyreállítana egy eredeti állapotot, épp azért engedi meg a bűnnek a uralmát, a bűnnek ezt a történelmét, amiben mi élünk, hogy mindez után, egy új teremtés révén, ezt nem eltörölve, vagy nem ugye, kitörölve a világból, megtehette volna már a legelején, hogy nem engedi meg se jelenni Sátánban ezeket a gondolatokat, hanem kihagyja mondjuk Sátánt a teremtésből. Vagy utána, hogyha ez megjelenik, akkor sokkal hamarabb vet véget neki. De hagyja, hogy ez az egész végig menjen, pont azért, hogy az emberek lássák azt a mélypontot, amihez el tud vezetni a törvény szegés. És innen állít minket a sokkal nagyobb bővölködés helyre. Tehát egy új teremtésről van szó. Nem egy újra teremtésről, nem az kezdeti állapot helyreállítása az, amit az Isten munkája, az üdvterv szolgál, hanem egy olyan új teremtést, amiben furcsa kimondani, de benne van a bűn. A bűnnek az emléke. Benne van az, és az örökké valóságokon keresztül benne lesz az, hogy az az újjáteremtett föld, az miért nem ugyanaz, mint az első föld? A második föld miért lesz más? Mivel lesz annál több, mint ami az első volt? Pont azzal lesz több, hogy az a föld, az legyőzte a bűnt, azok, akik ott vannak, legyőzték a bűnt, és ott épp ezért már nem lesz lehetősége a bűnnek semmilyen formában megjelenni, mert bűnmentes volt, már a lehetősége sem lesz megjelenni. Mint az első teremtésben nyilván benne volt, mert ezért jelenhetett meg. Tehát ezt végig gondoljuk, a sokkal inkább való bővölködésnek egy újabb árnyalatát érthetjük meg. És nyilván nincs másról szó megint, mint az örökké való evangéliumról. Egy újabb dimenzióban jelenik meg, hiszen megnyugtat minket ezzel, a Szentírás, hogy a bűn történelmének vége lesz, és ezt is bemutatja, hogy az Isten sokkal többet tesz annál, ha szabad így fogalmazni, mint sem csak helyreállít, vagy ugye, ha belegondolunk a saját életünkben, minket sem csak helyreállítani igyekszik. Nem arról van szó, hogy a 10 évvel ezelőtti valaki vé akar visszaváltoztatni, vagy valamifajta ártatlan gyerekkori, fiatalkori állapotba változtatna minnyájunkat vissza, mert hiszen nem ezt látjuk, nem ez történik velünk. Pont arról van szó, hogy mindazzal együtt, amik mi vagyunk, voltunk és vagyunk, egyre inkább Krisztus képűvé válhatunk, ha mi együtt dolgozunk vele. Tehát minket sem helyreállít az Isten, hanem újjáteremt. A Bibliánk is megfogalmazza ezt nagyon egyszerűen. A Korintusiakhoz írt második levél 5. fejezetben, 17-es vers, tehát a Korintusiakhoz írt második levél 5. fejezet 17-es verse, a következőképpen szól. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ugye? A régiek elmúltak, újjá lett minden. De hát tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy én most megváltoztam, és egy másik bolygóra kerültem más személyiséggel, hanem ugyanén vagyok, ugyanott élek, ahol a megtérésem előtt éltem. Mégis azt mondja, hogy új teremtésről van szó. A Galatákhoz írt levél 6. fejezet 15-ös verse, tehát Galata 6.15 ugyanezt fogalmazza meg. Azt mondja itt az apostol Galata 6.15-ben, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Egy új teremtésről van szó. Azzal együtt, ami mindaddig a világban és bennem volt, újjá vagyunk teremtve. És nyilván lesz majd egy újjá születés, amikor már mentesek leszünk, mert nem ebben a testben születünk újjá, de ugyanezzel a személyiséggel, mentesek leszünk mi magunk is a bűnre való hajlamtól, de az a világ is mentes lesz a bűntől, amiben majd újjá születünk. Hogyan lehet tulajdonképpen akkor összegezni ezeket a jó híreket, az örömhíreket, amit az evangélium jelent? És hogyan lehet mindezt a mi mindennapi életünkben hasznosítani? Hogy ne csak egy elméleti tudás legyen, bár igen fontos, hogy értsük, hogy hogyan működik a bűn törvényszerűsége, ami halálra vezet, tőlünk függetlenül, létezett már és működik, és hogyan működik a kegyelem, ami életre vezet, megint csak tőlünk függetlenül és működik. Mi ezeknek az eredete, honnan, kitől ered, és hogyan hat, mi az ő munkálkodásuknak a végeredménye. Ugye kétféle törvényszerűségről van szó. Mint törvényszerűség tőlünk függetlenül létezve működnek a világban, mi dönthetünk, hogy a kegyelmet választjuk, azt a bizonyos kegyelmi ajándékot, amiben részesülhetünk, ha óhajtjuk, vagy nem részesülünk, és akkor a másik pályán maradunk, a bűn pályáján. És megérthetjük azt is, hogy amikor a kegyelmet választjuk, akkor egy új teremtésben tudunk részt venni, és valóban mentesülhetünk a bűntől. És valóban ebben az életben, ahogy a mennyek országa bennetek van, már itt a földön, ugyanúgy már ebben a földön, ezen a földi életen keresztül is végig reménykedhetünk, és nem csak egy vágyódás, hanem tudjuk, hogy egy újjáteremtés lesz majd a vége mindennek. Tehát hogyan tudunk igazából mindezzel a mindennapi életünkben együtt élni, és mit mond nekünk erről még az apostol? Hiszen itt most éppen a római levél közepében vagyunk nagyjából, van még belőle bőven a 16. fejezetig, nem fogunk odáig végigmenni azért, csak a 8. fejezet néhány versét nézzük még át, ami segít nekünk abban, hogy a gyakorlati mindennapi életünkre le tudjuk ezeket az örömhíreket fordítani. Nézzük meg a 8. fejezet első és második versét. Ez még nagyjából arra utal, amiről eddig szó volt. A római levél 8. fejezet első és második verse. Nincsenek azért immár semmilyen károsztató ítélet alatt azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított, vagy felszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Láthatjuk, hogy a második versünkben kettőször is szerepel a törvény szó. Ez pontosan az a törvény, amit én a korábbiakban törvényszerűségként említettem. így gondolkoztunk róla. A Jézus Krisztusban való élet törvényének, lelkének törvényéről volt szó, és a bűn és a halál törvényéről, vagy törvényszerűségéről. Hogy azt olvassuk, hogy megszabadított a Krisztusban való lét ettől a törvénytől. Nyilván azért írja így, mert abban vagyunk alapvetően. És a Krisztusban való létünk, a Krisztusban való élet lelkének törvénye, az azt jelenti a megszabadításunk, ugye, hogy szabadok vagyunk innentől kezdve dönteni arról, hogy melyik törvényszerűséget választjuk. Korábban nem voltunk szabadok, hiszen ezért mondja azt, hogy felszabadulhattunk. Most már szabadok vagyunk, jót, avagy még mindig rosszat tenni, mert felszabadultunk. Nem beszél itt másról az apostol, tehát, mint egy új teremtésről. Gondoljunk bele abba, hogyha valamilyen, akár csak lelki teher, vagy egy nagy feladat, amit el kell végezni, és megyünk, és csináljuk, és egyszer csak vége van, mekkora felszabadulás. Hiszen a nagy feladat az behatárol minket, hogy ezt meg kell tenni. Amikor elérünk a végére, akkor pedig szabadok vagyunk végre, ha szabad így fogalmaznom, azt tenni, amit szeretnénk. Nem köt már az a feladat, az a kötelesség, mert már véget ért. Ilyen egyszerű példában végig gondolhatjuk, hogy ha nem köt minket már a bűntörvénye, mekkora szabadság. Ha ezt megértjük, hogy minket felszabadított az Isten, akkor mekkora öröm, hogy én most már szabad vagyok, és valóban szabad vagyok jót tenni. De azért a 8. fejezet ennél többet is mond, mert pusztán az, hogy szabad vagyok, az még nem biztos, hogy azt is eredményezi, hogy megteszem. Ugye azért is mondja, hogy megszabadultatok, most már választhattok, de mi tesz engem képessé arra, hogy egyébként a jót válasszam. Főleg abban az esetben, most nem a hétköznapi példára gondolva, hogy eddig a bűntörvényének engedelmeskedtem. Most hogy leszek egyszer csak képes mást tenni, mint amit az előző 10, 20, 50, akárhány éves életemben megtettem? Erre adja tanácsként, és hát informál minket Pál apostol a 8. fejezet későbbi verseiben. Nézzük meg a 11-es, 12-es, 13-as verseket, hogy tulajdonképpen mi tesz minket képessé arra, hogy ezzel a szabadsággal értelmesen és jól éljünk. Tehát ez a Római Levél 8. fejezet, 11-es, 13-as versei. Már követni, úgy látszik, a kivetítésben is követni nehéz, úgyhogy mindenki, aki még valamennyire is velem van, az jó eséllyel meg fogja érteni azt, amiről szó van. Egyébként nem tudom, hogy mennyire sikerült érzékeltetnem, hogy semmi különösről nem beszélek, semmi olyan fajta újdonságot nem mond nekünk az apostol, amit a helyettes áldozat meg, vagy igazzá nyilvánító, és igazzá tevő erejéről korábbiakban máshol, más fórumokon ne hallott volna az, aki már régóta foglalkozik a Bibliával, vagy maga a Biblia más helyeken ne beszélne. Itt annyit hallunk, hogy egy teljesség, egy teljes képet próbál meg az apostol rendkívül sűrű szövegben előadni. Megfogalmazni néhány versben valóban azt az evangéliumot, amit egyébként ugye négy hosszú, vagy ehhez képest sokkal hosszabb evangélium mutat be nekünk, és az apostoli levelek sokasága sűrűsödik ide össze. Tehát ha valaki most ezt nem tudta követni, ott van a kis papír, ami esetleg segíthet feleleveníteni azt, ami elhangzott, és azért sem kell kétségbe esnie, mert megfogja akkor a későbbiekben érteni ezeket a kifejezéseket, és jól használhatóvá válik. Tehát nézzük, hogy azon kívül, hogy megszabadított minket a Krisztusban való élet törvény, lelkének törvénye, a halál törvényétől, és szabadok vagyunk, akkor hogy fogunk élni ezután? Azt mondja tehát az apostolunk, de ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az, aki Krisztus Jézus feltámasztotta a halálból, a ti halandó testeiteket is megeleveníti lelke által, aki bennetek lakik. Megeleveníti, azt mondja. Ugye? Hát mit jelent az, hogy megelevenít? Életre kelti. Tehát ő az. Ugyanarról van szó, aki Jézust feltámasztotta a fizikai halál állapotából, az minket is életre kelt. Ugye először még ebben az életben, itt a földi életünkben kelt új életre, akkor, ha a lelke által bennünk lakik. Ő munkálja ezt bennünk. Ismét csak arról van szó, hogy az Istennél kell keresni a megoldást. És bár nagyon egyszerűnek tűnik ez a felszólítás, mégiscsak az emberek nagyon hajlamosak arra, hogy mit tegyek én, mi az én feladatom, én ezt akarom tudni, mit csináljak ma, vagy mit csináljak ebben a helyzetben, vagy mit tegyek ezzel az emberrel. És az apostol folyamatosan hozza nekünk az érvelést, és hát az Isten igéjét arra, hogy a megoldást azt ne magunkban, ne más emberekben, ne itt a világba keressük. Akkor fogunk megelevenedni, ha annak a lelke lakik bennünk, aki Jézus Krisztust a fizikai halálból, a nem létből feltámasztotta. Hát ha azt megtette, ugye logikus, akkor mennyivel könnyebb élő embereket megváltoztatni, megeleveníteni. És folytatja az érvelését, annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósak a testnek, hogy test szerint éljünk. Ugye nem vagyunk elkötelezve arra, hogy nekünk így kéne élnünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. Egyszerű kijelentés. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Ugye megöldöklitek. Itt pedig látjuk, hogy az együttmunkálkodásról van szó, hiszen az Isten lelke nem fog bennünk munkálkodni csak úgy, a mi akaratunk ellenére. Mi is részesei vagyunk annak, hogy a lélekkel mi öldököljük meg a test cselekedeteit. És akkor élni fogunk. Tehát ismét csak azt mondja az apostol, amit az örökkévaló evangéliumból ismerhetünk, hogy az Isten az, aki kegyelmével eljött közénk, és itt van lelke révén, ugye Krisztus lelke révén, itt van közöttünk, és megelevenít minket, és bármilyen helyzetben megsegít minket, ha mi ezt kérjük és engedjük. Nem feltétlenül, és egyáltalán nem biztos, hogy ez úgy fog történni, hogy mi elképzeljük. Lehet, hogy egészen más fog történni, de ha van nekünk hitünk, és ragaszkodunk hozzá, akkor mindenképp nála keressük a megoldást, megvárjuk azt a megoldást, és elfogadjuk a megoldást. És akkor, ugye, a lélekkel együtt tudunk munkálkodni. Előre nem tudhatjuk, hogy mi lesz a lélek segítsége, hogy fog ez megnyilvánulni, azt se tudhatjuk, hogy hova vezet. Minél inkább rá vagyunk hangolódva a lélekre, annál valószínűbb, hogy tudunk úgy gondolkozni, ahogy az Istennek lelke. De ugye ez is változik. Betegek vagyunk, gyengék vagyunk, lelkileg vagy testileg, akkor elgyengülünk, és egyre kevésbé tudunk úgy gondolkozni, mint a lélek. Máskor megerősödünk, és egyre inkább tudunk úgy gondolkozni. Ami fontos az tehát, hogy keressük nála a megoldást, és ne lepődjünk meg, vagy ne szomorodjunk el, ha nem az a megoldás, amire mi számítottunk. Nem azt mondja, nem azt mutatja megoldásként, amire számítottunk, vagy amit mások tanácsolnak. Én és a lélek, személyesen. Ebben segíthetnek emberek olyan állapotba kerülni, akár a testünk, ugye egészséges test könnyebben, mivel magával kevesebbet foglalkozik, tud a lélek felé fordulni, vagy lelki gyakorlatok, sok minden segíthet minket ebben, de nem ez a lényeg. Nekem személyesen az Istennél kell keresni a megoldást, és tőle megvárni a megoldást. Mert hát a következő 14-es vers, akinél Biblia van, láthatja, ugye nagyon egyszerűen összegzi megint csak az evangéliumot Pál apostol, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ez egy olyan erejű kijelentés, amit valószínűleg nagyon ritkán tudunk igazán megérteni, hogy mit jelent ez, hogy Istennek fiai. Hát ki volt az Istennek a fia? Jézus Krisztus. Itt a földi életében. Ugye, és hát az örök létében is Istennek fia. Így ismerjük őt. És azt mondja, hogy akiket az Isten lelke vezérel, ugyanúgy vezérli, mint Jézus Krisztust az ő földi életében, azok ugyanúgy az Istennek fiai. Ebben összegzi tehát nekünk hogy ne keressük a megoldást itt a Földön, sem a földi történelmünkben, vagy a földi országainkban, vagy a politikában, vagy valaki majd megoldja a helyzetemet más emberben, vagy segítsen, tanácsot adjon nekem, vagy ne én próbáljam megoldani. Isten lelke egyedül az, ami Isten fiaivá tud minket tenni, ha mi engedjük neki. Végezetül ugye nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy hogyan működik ugye a bűn abban az értelmében, hogy hogyan próbál minket megakadályozni ebben a törekvésünkben, vagy vágyunkban, mondjuk kezdetben vágyunk, aztán már törekvésünk, hogy Isten fiaivá szeretnénk lenni. És nyilván, ha ezt megértettük, akkor igyekszünk a lélekkel minél több kapcsolatot építeni, és minél inkább ráfigyelni. Tudjuk, hogy ennek a világnak, a földi világunknak az ura Sátán. Nem azért, mert ő ki lett erre jelölve, hanem azért, mert ő ezt elrabolta az Istentől. És tudjuk, hogy a világban levő dolgok nem az atyától vannak, ahogy a János apostoltól már idézett első levelében olvashatjuk. Az ebben a világban levő dolgok, azok nem az atyától vannak, és akik ezt szeretik, és azok nem az atyától vannak. Nagyon fontos figyelmeztetés tehát nekünk, hogy amik a világban vannak, azokat a dolgokat nemhogy ne szeressük, hanem próbáljuk megkerülni. Persze mondhatná bárki, hogy könnyű ezt, hát itt élünk. Akkor hogyan kerüljük ki a világot, ha ebben a földi világban élünk? Nehéz kikerülni, hiszen lépten nyomon itt járok az utcán, munkahelyen, a világi munkahelyemen, hát világi emberek között vagyok, nem tudom kikerülni. Ez igaz. De ugye mi lélekről beszélünk. És az a kérdés, hogy az Isten lelkével hogy tudunk ebben a világban mégis kapcsolatot teremteni. Ebben segít minket az utolsó idézetben a második korintusi levél 3. fejezet 18-as versén keresztül minket az Isten. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy az Isten lelkét keressük, és a földi dolgok ne kerülhessenek, mint akadály ebbe a folyamatba bele, vagy mint eltérítő mellékutak. Azt mondja a korintusiakhoz itt 2. levél, 3. fejezet 18-as verse, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Istennek lelkétől. Úgy is olvashatjuk ezt a verset, hogy választ kapjunk a kérdésünkre, hogy ha szemléljük az Úrnak dicsőségét, ráadásul fedetlen arccal, tehát ugye egyszerűen fogalmazva őszintén, nyitottan, nem teszünk semmilyen szűrőt oda, hogy nekem ezt tanították valamikor, vagy ezt mondta a szomszédom, ezt mondta a pap, ezt mondta valaki a tévében, hanem én szemlélem az Istennek dicsőségét, fedetlen arccal. Akkor bizony elváltozunk, azt mondja, ráadásul ez megtörténik velünk, tehát el leszünk változtatva, ez megtörténik velünk, nem csinálok én más, csak szemlélem az Úrnak dicsőségét, mert akkor az Úr dicsősége hat rám. Megint oda lyukadunk ki, hogy a megoldásunk azon kívül, hogy Istennél keressük ugye, a tanácsokat, a vezetést, hogy folyamatosan az Úrnak dicsőségét szemléljük. És akkor rá tudunk hangolódni az Isten lelkére. Akkor látjuk az ő dicsőségét, látjuk az ő nagyszerű tetteit, amelyben kiábrázolódik az ő csodálatos jelleme, és nem lesz már olyan, ami kettőnk közé tud kerülni, vagy egyre kevésbé lesz ilyesmi. És ezzel párhuzamosan, ahogy szó volt róla, az Isten lelkének tanácsait viszont egyre inkább meghalljuk, megértjük, és egyre inkább elfogadjuk. Tehát ez így működik. Oda-vissza erősíti egymást ez a folyamat. De a kezdőpont tulajdonképpen nálunk van, hogy elhatározzuk, hogy bizony én szemlélem az Úrnak dicsőségét, és nem a világ dicsőségét szemlélem, nem a világban keresem a megoldásokat, hanem ott, ahol a Biblia tanúbizonysága megígéri, és láthatjuk, hogy valóban megoldás van erre. Úgyhogy összegzésképpen azt kívánom mindnyájunk számára, hogy lássuk meg az Isten jellemét a törvényen keresztül, az ő kegyelmét, ami bővölködik a törvényadásban, megnyilvánult, vagy tetten érhető, vagy annak okán tetten érhető bűnökkel szembeni kegyelmét. Az új teremtésben az ő kegyelmét. Ugye ez egy sokkal nagyobb munka, mint maga a bűneset miatti rombolás, és sokkal több, mint egy puszta helyreállítás. Lássuk meg mindebben azt, hogy ezt ő munkálja. És lássuk meg, értsük meg azt a tanácsot, hogy tőle kérjünk segítséget, tőle kérjük az útmutatást. És végezetül azt a gyakorlati tanácsot, amit szintén megosztott velünk a Szentírás, hogy ha szemléljük az ő cselekedeteit, az ő jellemét, magyarán szólva Bibliát olvasunk, imádkozunk, megtesszük azt, amire egyébként már rá vezetett minket a lélek, akkor valóban elváltozunk olyanná, az ő dicsőségére egyre inkább hasonlóvá válunk, és a vége Istentől vezetettség, lélek általi vezetettség, vagyis Isten fiúság. Ehhez kérjünk majd imánkban is segítséget tőle. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük szépen ajándékaidat. Köszönjük, hogy ezen a földön élhetünk. Köszönjük, hogy Jézus áldozata lehetővé tette, hogy mi is megismerhessünk téged, és hogy élhetünk tovább mindaddig, amíg el nem jutunk mindnyájan egyenként a te teljes megismerésedre, és arra a döntésre, hogy veled vagy nélküled kívánunk élni. Köszönjük, Atyánk, kegyelmedet, segítesz minket ezen az úton. Köszönjük a tanítást, amit különböző formában, a Biblia különböző könyveiben, különböző korokon keresztül számunkra összegyűjtöttél. Köszönjük az értelmet, és köszönjük a lélek segítségét, ami segít minket abban, hogy megértsük a nehezebb ige helyeket, a könnyűeket is. És mindezek alapján egyre inkább feléd fordulhassunk. Kérjük, Atyánk, lelked vezetését a mindennapjainkra, az elkövetkező hétre is. És add nekünk azt az igyekezetet, hogy valóban igazán fedetten arccal, őszintén téged keresve, és nem visszahőkölve attól, amivel találkozunk, akár a te dicsőségettől, akár a saját bűneinktől, ne állhassanak ezek utunkban, hanem keressük a te igazságodat, keressünk tégedet. És add, hogy ez a keresés valóban el tudjon minket vezetni az Isten fiúságra. Add, hogy épülhessen köztünk és a lélek között az összhang, és add, hogy mindebben tudjuk segíteni mi embertársainkat, gyülekezeteken belül és azon kívül. Add, hogy jó kovász lehessünk a világban, okosan viselve magunkat, okosan tanítva a te igazságodat, és életünk minden cselekedetével bemutatva azt. Kérjük ehhez tehát a te segítségedet, vezetésedet, a te fiad áldozatára hivatkozva. Amen.